9 óra 16 perc, és ígértük, hogy meghívottat is köszöntünk itt a Jó reggelt Erdélyben a nőnap alkalmából. Itt van velünk Dzsambás úr Réka, szociológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem oktatója, akit szeretettel köszöntünk. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel.
És boldog nőnapot!
Boldog nőnapot kívánok mindenkinek!
Érkezett hallgatóinktól SMS, és hát nagyon sok kritika szerint a nőnap mára inkább virágokról, gesztusokról szól, inkább egy ilyen kis kereskedelmi nap, miközben ugye az eredeti társadalmi üzenete kezd háttérbe szorulni, ennél jóval többről szól a nőnap. Ön ezt hogyan érzékeli? Valóban kiüresedni látszik a nőnap? Illetve van-e veszélye annak, hogy a nőnap szimbolikus gesztussá válik, és a valódi társadalmi változások azok elmaradnak, vagy háttérbe szorulnak?
Nagyon sok minden tevődik rá erre a nőnapra. Nyilván tényleg érdemes először is azt rögzíteni, hogy mi az eredete, mi volt az eredeti szándék. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor rendszerint akad valaki mindenkinek a társaságában, aki elmondja, hogy de miért nincs férfi, na, de miért nincs. Ilyenkor mindig érdemes tisztázni, hogy általában olyan ügyek és olyan társadalmi csoportok számára jelölnek ki napokat, speciális külön napokat, akik vagy amelyek valamiféle hátrányban vannak, valamiféle küzdelem, érdekérvényesítő, jogérvényesítő küzdelemnek voltak az, vagy még mai napig is az alanyai. Szóval ezért van a nőnap, azért van, ugye a korábbi 20. század elejé, 19. század végi 20. század elejé az iparosodáshoz köthető munkásmozgalmak hoz vezethető vissza, bár van egy kis tanakvás, hogy pontosan mikor is volt először, vagy melyik, mi az origója, melyik naphoz, melyik küzdelemhez köthető, de Nyugat-Európa, Amerika különféle nőjogi mozgalmai, amelyek nem elvont jogokért küzdöttek, hanem azért, hogy a nők, akik a gyárakban dolgoztak, megfelelő elismerésben, munkakörülményekben, fizetésben részesüljenek. És aztán 1977-ben ezt így nevezik ki, és mondják ki, hogy a március 8. Tehát ez az alap, innen indulunk, és akkor valóban számtalan módon hat rá mindaz, ami ma jellemzi valójában a társadalmunkat. Tehát egyrészt rátevődik az a jelentés, amitől sokan szeretnének elhatárolódni, hogy ez egy kommunista ünnep. Valóban baloldali inkább az eredete, hiszen a munkások jogaiért, a munkások megbecsültségéért folyó küzdelmek, azok a politikai spektrumon inkább a baloldalhoz köthetők, de az is tény, hogy különösen a volt szocialista társadalmakban minden, ami kommunista, az hordoz magán egy ilyen jelentést, és ezt nem szabad lebecsülni, hogy fentről ránk erőltették. Olyan nagyon nem is akartak emancipálódni a nők, mint amennyire ezt felülről a hatalom erőltette. Emiatt ez valójában egy ilyen, vagy valóban egy ilyen, hogy megengednek egy levakarhatatlan, negatív, rossz szájízat, egy kis képzavarral élve. Szóval van ez, hogy ma, aki világosan szeretné üzenni azt, hogy ő neki semmi köze nincs a kommunizmushoz, ő nem sírja vissza és nem azonosult vele, az ezt mindig hangsúlyozza. Aztán rátevődik a komercializáltság, ez szint, minden, tehát a kereskedelem és a gazdaság és a gazdasági érdek az mindenre ráül, ahol egy kis pénzt lát. Ráül a karácsonyra, ráül a nőnapra, miért lenne, ráül az anyák napjára, ez is okozhat némi rossz szájízt. És akkor még valami, amit önök nem említettek, az az, hogy ráül az, amit úgy nevez a szakirodalom, hogy az ilyen gender fáradtság. Uh-huh. Tehát ráül az, hogy unjuk már. Unjuk azt, ez nem a magam nevében mondom, a társadalom egy jelentős része azt mondja, hogy most már emancipálódtak. Végig egyenlőek vagyunk, most már lépjünk tovább, keressünk egy más ügyet, már megint a nők. Tehát van egy ilyen is, amivel szemben nekem rengeteg kritikám van, értem, de ugyanakkor mindig, én azért nagyon hosszan tudok amellett érni, nincs egyenlőség. Bármennyire is azt szeretnénk gondolni, szóval én teljesen megalapozottnak érzem, a nőnap létjogosultsága számomra egyáltalán nem kérdőjeles, de tény, hogy ezzel is kell számolni, hogy az emberek úgy érzik, hogy most már a nők hagyják abba. A nők elérték, amit akartak. Egyenlőség van. Ne bántsák már megint a férfiakat. Tehát ebbe a rossz szájízbe is át tud hajlani.
A nemek közötti egyenlőség ugye gyakran jelszóként jelenik meg a közbeszédben, vagy legalábbis én ezt tapasztalom. De mit jelent ez pontosan a gyakorlatban? Gondolok itt arra, hogy azonos lehetőségeket, vagy inkább azonos eredményeket, és ugyanitt kérdezném meg azt is, hogy lehetséges-e egyáltalán ez a teljes egyenlőség, ugye egy olyan társadalomban, ahol a biológiai, illetve a társadalmi szerepek azért részben eltérnek. Mit gondol erről?
Ez nagyon, nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos erről beszélni. A nemek közötti egyenlőség az a lehetőségek egyenlőségét jelenteni, amelyről a társadalom azt gondolná, hogy ez adott, de valójában a szociológiai kutatásoknak egész tárháza tud arra rámutatni, vagy az eredmények tudnak arra rámutatni, hogy nem, ez nincsen. Ami a szemünket elhomályosítja, az a képzet, hogy ez valójában egyéni döntés kérdése. Tehát ugye a mai korunkat alapjaiban meghatározó individualizmus, amit én most nem szitokszóként használok, hanem leíró jelleggel, az a tény, az értékrendünknek az az alapja, az a hit, hogy alapvetően mindenki érdemei szerint részesül a javakból, szabadságodban áll küzdeni a magad érdekeiért, de ugyanakkor nagyon nem is számíthatsz a közösségnek, az államnak a támogatására, kaparj kurta, amit magadnak kikaparsz, az lesz, és ebben lényegében nincsen férfiak és nők közötti különbség. Tehát van egy ilyen makacs tévhit, ami nagyon meghatározza a gondolkodásunkat, és ettől nagyon nehezen vesszük észre azt, hogy számos olyan területe van az életnek, ahol ez nem adott, ahol ezt a nők nem tudják magukénak hinni, vagy nem jár nekik. De úgy szoktuk ezt megfogalmazni, némi ilyen hatásvadászattal egy picit, hogy lejt a pálya, nagyon sok tekintetben lejt a pálya a férfiaknak, annak ők megfizetik az árát. Tehát egy szóval senki nem mondja, hogy összességében a nap végén a férfiaknak könnyebb lenne, nem erről van szó. Arról van szó, hogy a hatalomhoz, a vezető pozíciókhoz, az anyagiakhoz, tehát a pénzhez, ami azért ad függetlenséget és ad mozgásteret, ebben továbbra is a nőknek kisebb a hozzáférése, és a közhiedelemtől eltérően ez nem egyéni, alkati és egyáltalán nem biológiai kérdés. Tehát az nagyon fontos, hogy a mai társadalomban már oly kevéssé számít a biológia. Ugye gondoljunk bele, hogy igen, az iparosodás hajnalán, meg a mezőgazdasággal foglalkozó népességben, ami ugye még a középkorban a népesség 90%-át tette ki, ott tényszerűen nagyon fontos volt az izomerő. A mai társadalmunkban már nagyon vékony annak a munkavállalói rétegnek a súlya, vagy vékony az a réteg, ahol még a fizikai erőm számít. Arról nem is beszélve, hogy a fizikai erőről is szeretünk megfeledkezni, amikor mondjuk a mozgás korlátozott gyermekeiket, 25 éves gyerekeket és időseket emelik és cipelik az ápolónők. Tehát ott akkor valahogy elfelejtjük azt, hogy a nők gyengébbek és törékenyebbek. Az biztos, hogy összességében nagyon keveset magyaráz az egyenlőtlenségekből a biológiai különbség, de hogy szeretünk rá hivatkozni, ez tény. Tehát inkább legitimációs funkciója van annak, hogy ne vágyjon nagy karrierre az, aki gyermeket szül, és gyermeket szoptat, és gyermeket gondoz, de ezt inkább egy hivatkozási alapnak, és egy ürügynek gondolom, és ez nem az én személyes véleményem, hanem kutatási eredmények támasztják alá. Például az, amikor egy fiatal nő a munkaerőpiacon szeretne, ne adj Isten, karriert befutni, ezt nem szeretjük felvállalni, mert ez olyan férfiassá tesz bennünket, nőket. Nagyon meg kell mindig indokolnunk, hogy hát nagyon-nagyon szeretik ezek a nők a hivatásukat, és nagyon szeretnének kiteljesedni benne, de hát ott lóg a fejük fölött a gyermekvállalásnak a gondolata. Tehát pusztán, ugye ez számtalan kutatás bizonyított, hogy a hátrányok nem onnan érik, hogy megfogant a gyermek, hanem onnan, hogy ő szülőképes korban van. Tehát azt állítom, és nem én, hanem a számtalan kutatás, hogy a hátrányoknak egész listája nehezíti a nőknek az érvényesülését, de eközben amire hivatkozunk, az valójában egy kicsit mondva csinált. És sokkal inkább az a motivációja a társadalomnak sokkal inkább az, hogy jól van így, ahogy van.
Erre akartam különben én is rákérdezni, hogy vajon mi az oka annak, hogy mégis a hatalmi és gazdasági elitben továbbra is kisebbségben vannak a nők, annak ellenére, hogy ugye a modern társadalmakban a nők most már egyre képzettebbek, tehát azt se lehet mondani, hogy mondjuk nem rendelkeznek olyan szakképesítéssel, vagy olyan tájékozottsággal, mint a férfiak.
És ugyanakkor gyakran beszélünk ugye arról, mármint a nő kettős terhéről, a munka és a család között, amit ön is említett, és változtak-e esetleg a társadalmi elvárások, vagy abban változott, hogy ennél több és ennél újabb szerepek rakódtak a régiekre?
Hajlamosak vagyunk túlbecsülni az értékrendnek a szerepét, tehát az elvárásoknak a szerepét, a normáknak nem, kétség kívül, hogy nem jelentéktelen. Tehát az, hogy mit várunk ma el. Ebben van változás egyébként, tehát én azt látom, hogy valóban kevesebbet kell magyarázkodnia egy nőnek, hogyha szeretne a nyilvánosságban, tehát értsd a ház négy falán kívül, önmegvalósítani, és ugye az első kérdésre, még azért is majdnem félbeszakítottam, azt akartam mondani, hogy ez bizony egy eléggé látványos szembenézést kellett, hogy eredményezzen a már említett baloldali nőmozgalmak számára, amelyek a 19. század vége óta fokozatosan azt képviselték, eleinte kevésbé, aztán hangsúlyosabban, hogy a női emancipációnak az egyetlen és lényeges feltétele az, hogy beléphessenek a nők a munkaerőpiacra, és ott számukra megadjunk lehetőségeket. És azt kell most mára látnunk, hogy a nők bent vannak a képzésben, nagyon jól utaltak arra, hogy képzettebbek, ez ma már egy globális jelenség, hogy összességében képzettebbek a nők a férfiaknál, de úgy tűnik, hogy ez nem oldotta meg. Sem az, hogy dolgoznak, sem az, hogy képzettebbek. És a válaszom erre nem a tradicionális elvárások, hanem a válaszom erre az a szintén globális jelenség, hogy az állam az visszavonul nagyon sok szempontból, nincs jelen az életünkben, és nem egyenlíti ki azokat az esélyegyenlőtlenségeket, amelyeket a piac kreál. És hát itt romániai viszonylatban nagyon konkrétan látjuk azt, hogy az állam alapvetően megvon, levág költségeket, megszorít. Ugyanezt a mondatot elmondtam volna tavaly, ilyenkor is ez volt már a helyzet, azóta csak rosszabb lett. Tehát az a tény, ez valószínűleg ezt így nem mindenki gondolja végig, de akkor, amikor nyáron bejelentik a megszorításokat, tavaly nyáron, és végignézzük, hogy mely területeket érint, akkor azt látjuk, hogy javarészt nőket érint. Mind munkavállalóként, ugye az oktatás, ugye a tanügy nagy részét nők teszik ki, nem kizárólag, de nagy részét, illetve azok a feladatok, amelyekből az állam visszavonul, ugye ez a karcsú államnak a nagyon hamis, és nagyon álságos, és nagyon káros ígérete. Tehát itt most már kiléptem a szociológusi szerepemből, és nyíltan felvállalom az értékrendemet, és ez csak, hogy mindenki számára világos legyen. Amikor azt mondja, hogy a karcsú állam és az állammal szemben bizalmatlanok vagyunk, akkor ugyanazzal a mozdulattal árt a nőknek. És ezt nem én mondom erről. Megint csak számtalan kutatás van, hogy minden olyan társadalom, ahol az állam nem ruház be a szociális szférába, az oktatásba, az egészségügybe, az egyszerre olyan terheket ró a családokra, de valójában a nőkre, amelyek az ön által említett kettős teherből azt a bizonyos másodikat, a családot, azt még elviselhetetlenebbé, még nehezebbé teszi. Tehát egy mondatos válaszom a kérdésére az, hogy nem az értékrend, nem a gonosz férjek, ezt lássák bele az idézőjeleket, nem a gonosz tradicionális értékrend, hanem az a tény, hogy az erdélyi magyar anyának románul kell tanulnia a gyerekkel, angolul kell tanulnia, gyógypedagógiai ellátást kell keresnie, nappali foglalkoztatót kell keresnie a sérült gyerekének, gondoznia kell mindenkinek a megöregedett és beteg családtagját, ahol az állam mossa kezeit is nincs jelen, és karcsú. Ezek okozzák ezt a végtelen egyenlőtlenséget, ami a mi társadalmunkra jellemző. Tehát nem a nőknek az alkalmatlansága, nem a biológia, nem a tradicionális, patriarchális elvárások, hanem az, hogy mi a közös erőforrásainkból nem költünk azokra a dolgokra, amelyek a nőknek a feladatai.
Pont a napokban, a tegnap, illetve ma találkoztunk ilyen hírekkel, hogy jóval kevesebb gyerek születik. Egyes vélemények szerint a modern társadalmak demográfiai válsága összefügg a nők szerepének az átalakulásával. Szociológiai szempontból mennyire állja meg a helyét ez az állítás? Illetve a család, mint intézmény, ez átalakulóban van. Ez válság, vagy inkább alkalmazkodás a modern társadalomhoz?
Ó, hát ez egy két órás kurzus, amire most rákérdezett. Egyrészt nincs teljes konszenzus a demográfusok között. Én ugye nem demográfus vagyok, de azért rálátok valamelyest erre a területre is. Tehát arra nincsen egyértelmű, minden kutatót maga mögé soroló válasz, hogy miért alacsony a termékenység, vannak magyarázatok. A legnépszerűbb és a leggyakrabban emlegetett az a, de sokat bírált elmélet is a második demográfiai átmenet. Nagyon röviden az azt mondja, hogy az az individualizmus, amit én az interjú elején emlegettem, ami azt mondja, hogy valósítsd meg önmagad, ebbe két gyerek fér bele maximum, most nyilván nagyon kisarkítva mondom, vagy hát nagyon kevés gyerek, vagy sokkal kevesebb gyerek, mint korábban. Tehát az életformánk, az értékrendünk, az oly mértékben várja el a felnőttől magától, hogy tegyen meg mindent a saját boldogságáért és boldogulásáért, hogy itt mérlegeli, hogy a szülői boldogság az végül is egy-két gyerekből is összejön, nem kell ahhoz öt, de most egy picit azért kisarkítom. Tehát egyrészt van az az érvelés, amely az értékrenddel magyarázza, de közben azt is látjuk, hogy minden válság idején csökken a termékenység. Tehát az emberek visszafogják a gyermekvállalást. Egész biztosan összefügg az anyagi helyzettel is, bár nem úgy, ahogy gondolnánk. Tehát akinek több pénze van, az nem szül több gyereket. Itt egy ideig felmerült, hogy a magyarországi minta ennek egy kicsit ellentmondana, egy ilyen hungarikum lenne, hogy a nagyon képzetlenek és a nagyon képzettek vállalnak több gyereket, és középen, mondjuk az átlagosan az érettségizettek, tehát akik ott középen vannak, ők fogják leginkább vissza a termékenységet. Nagyon-nagyon sok magyarázat van. Ha ez nagyon egyértelmű lenne, hogy milyennek az oka, akkor látnánk szép sikereket, de a nyugati világban, amerre tekintünk, azért azt látjuk, hogy a termékenység mindenütt alacsony. Tehát nincsen erre egy recept, ráadásul valószínűleg országok közötti különbségek is lényegesen ilyen szempontból. Ami két tény viszont egész biztosan van, az egyik tény az, hogy azokban az országokban, amely fele Románia is tart, és látszik is a szép termékenységében, hogy az állam visszavonul, és nem segít, nem teszi oda azokat az erőforrásokat és közszolgáltatásokat, amelyek egy gyerek felneveléséhez szükségesek. Jó esetben pénz dugdosa az anyák zsebébe, de ez egészen jól látható, hogy ez nagyon-nagyon kevés. Tehát az, ami a közszolgáltatásokat gyengíti, például hagyományosan a mediterrán példát szoktuk ide felhozni példaként, ott alacsony marad a termékenység, de ahol minden a nők vállán van, ott egyszerűen nem futja sokkal több gyerekre. Ez ilyen egyszerű. Ez az összefüggés biztosan van, és az a baj, közben elfelejtettem, hogy mi a második
és van összefüggés. És van egy bizonytalanság is, bizonytalanság érzet, mert hogy ugye háborús helyzetek, azért ettől nem lehet eltekinteni, hogy az ember...
Ez biztosan nem. Igen, de kénytelen vagyok elmondani a másikat, mert még egy oldalúsággal vádolnának. A másik az, hogy a korunkban, és ez olyan max fél évszázados jelenség, befektetésnek tekintjük a gyereket. Tehát befektet a gyereknevelés, bocsánat, tehát nem a gyereket, rosszul fogalmaztam, a gyereknevelést, Tehát azt gondoljuk, és ez ma már senkinek nem tűnik fel, mert ez magától értetődő, de ezelőtt 100 évvel borzasztóan furcsán néztek volna ránk mondjuk Oravec Imre regényeinek a szereplői, akiket ugye végigkísérünk egy évszázadon át majdnem, és a főszereplői, hogy az, hogy én ma hogyan nevelem, az egy befektetés arra nézvést, hogy ő majd hogy fog felnőttként boldogulni. Ebből az következik, hogy az, amit én be tudok fektetni, idő, pénz, figyelem, szaktudás a gyereknevelésbe, az véges. 24 órából áll a nap, és ez a befektetés szemlélet, ez gyakorlatilag megfizethetetlenné teszi a nagy családot. És ebbe, ha beszállna az állam, a közösség, azt mondaná, hogy ne te törd a fejed, hogy hova viszed magán román órára, és ne te törd a fejed, hogy ki tudod-e fizetni a sportot, hanem itt van közszolgáltatásként, jó, ott állunk melletted, végig. Végig ott állunk az érettségig. Nehogy Isten az egyetemig is nem megszorítunk és levágjuk az ösztöndíjat, hanem igenis a legszegényebb gyerek is jusson el az egyetemre, hogyha tehetséges, akkor ez csökkenteni a költségeit a gyereknevelésnek, és én mondjuk, hogyha én lennék a miniszter, akkor én biztos, hogy ebbe az irányba indulnék el, de valószínű, hogy a kormánytagok nem lennének nagyon boldogok, mert ez viszont pénzkérdés. És ezt a pénzt per pillanat a román társadalom nem hajlandó befektetni.
Hogyha őszintén nézzük a számokat és a trendeket, akkor ön személyesen optimista, vagy inkább pesszimista a nemek közti egyenlőség jövőjét illetően, illetve mi az a társadalmi mitosz a nők helyzetéről, amelyet a szociológiai vizsgálatokkal, vagy a szociológia szerint ideje lenne egy kicsit újra gondolni, elengedni, levetkőzni?
A legfőbb mitosz, ami már messziről nézve is borzasztóan álságos, és valójában a nőkre tolja a felelősséget, az az, hogy rajtad múlt. A te döntésed volt. Dönts jobban. A téged minősít az, hogy sikeres voltál-e, elérted-e a vágyaidat, meg tudtad-e valósítani önmagad, vagy egész egyszerűen csak egy elnyomásmentes családban élsz-e. Rosszul választottál. Tehát ez olyannyira a társadalomban dől el, hogy ha bárki a kedves hallgatóink közül ezt hallja, akkor azonnal legyen neki gyanús, hogy valójában valamiféle áldozathibáztatásra rá szemben. Tehát ez a legnagyobb mítosz. És ennek a lebontásától indulhatna a közös munka. Hogy megnézzük, hogy valójában virágadások és újabb és újabb nőknek szánt üres képzések helyett mit lehetne tenni a valós egyenlőség érdekében, de amíg ebben a mítoszban hiszünk, ez reménytelennek tűnik. És a második kérdésére vonatkozóan én a nemi egyenlőtlenség kérdésével foglalkozom, és én azt gondolom, hogy a következő évtizedekben lesz még munkám.
Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, reméljük, hogy azért lehetünk optimisták, ugye van rengeteg negatív példa is a világon, ami elrettentő a nőket illetően, de vannak országok, amelyek tényleg az élen járnak, és van mit tanulni tőlük, reméljük, hogy sikerül nekünk is lebontanunk ezeket a sztereotípiákat, és egy picit kitekintve gondolkodnunk.
Meghívottunk Nagy Zsámbású Réka szociológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatója volt. Köszönjük nagyon szépen, hogy elfogadta a meghívást, és boldog nőnapot kívánunk önnek.
Köszönöm a lehetőséget, és további kellemes vasárnapot, viszonthallásra.